Áldás, békesség, szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött erre a mai délelőtre. Még mielőtt bemutatkoznánk, meg amíg visszakerül a kép, addig gyorsan reflektálnék most az elhangzott áhítatra. Én ráismertem egyébként arra a növényre, amit ha 4 hónapig nem locsolunk, a zölden világ, vagy gyönyörűen zölden, azt úgy hívják, hogy kaktusz. Hát, ne csodálkozzunk rajta, hogyha a feleségünket 4 hónapig nem locsolgatjuk, akkor tüskéket növeszt. No, szeretnénk egy kicsit röviden bemutatkozni. Én Nagy Zsolt vagyok, feleségem pedig Eszter.
Nagy Fortól, Jóbori Eszter.
Igen. Forttól érkeztünk ide ebbe a gyülekezetbe. A Bibliai Házassággondozó Szolgálatban munkálkodunk már jó néhány éve, illetve Forton otthon a gyülekezetünkben házaskört vezetünk.
Lassan 19 éves házasok leszünk, van 4 gyermekünk, a mindenféle korosztályból, egész nagyoktól az egész picikig, és civilben, vagy hát munka szerint pedig villamosmérnökök vagyunk. És nagyon fontos az Úr Jézus Krisztus az életünkben. Lehet, hogy ezt kellett volna elsőként mondanunk.
Igen, közben visszakerült a kép. Hát még annyit hozzátennénk, hogy most először próbálkozunk így ezzel a műfajjal, hogy így együtt állunk a mikrofonnál. Reméljük, hogy jól fog sikerülni, és jól tudjuk egymásnak mindig átadni a szót.
Volt már ilyen fotón, csak hogy felfrissítsem az emlékeidet.
Hát, ezért van feleségem, hogy emlékeztessem. Az a mai címünk, hogy szeretet, szerelem, szenvedély, vagy szenvedés? Kitarthat-e a szerelem egy életen át? Hát én azt gondolom, hogy akik itt ülünk, talán vagyunk már abban a korban, hogy mindannyian vagyunk már némi tapasztalattal a szerelmet illetőleg. Gondolom, hogy mindenki volt szerelmes. Ugye? Kezeket föl, aki nem volt még. Jó, tehát akkor mindenki tudja, hogy miről beszélgetünk. Ez egy jó hír, akkor nem kell az alapoktól indulni. Tehát kitarthat-e a szerelem egy életen át? Szerintem mindenkinek van valami elképzelése erről a kérdésről, és ezt én szeretném meg is szavaztatni. De miközben gondolkodunk rajta, hogy vajon melyikre tegyük fel a kezünket, az igenre vagy a nemre, én próbálom itt fürkészni a tekinteteket és belelátni a fejekbe. És hát látom itt, hogy azért vannak, akik arra gondolnak, hogy hát hogy ne tarthatna ki. 2 év a Gizivel, 2 év a Jolival, 2 év a Marival, 40 nő lefed 80 évet. De aztán látom, hogy itt mások meg arra gondolnak, hogy hát igazából én arra szavaznék, hogy nem. Mert hát az a tapasztalat, hogy azért ez így csillapodni meg múlni szokott, de hogyha itt fölteszem a kezemet, hogy nem, akkor a feleségem föláll és azt mondja, hogy tudtam, hogy már nem is szeretlek, nem is szeretsz engem, te disznó, és kirohan a templom ajtón. Úgyhogy ez veszélyes föltenni a kezünket arra, hogy nem. De én arra szeretnék mindenkit bátorítani, hogy most őszintén merjük megmondani, hogy mi a véleményünk, és ne sértődjünk meg rajta, hogyha párunk esetleg másképp gondolkodik ebben a kérdésben, mint mi. Szóval szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki szerint a szerelem kitarthat egy életen át? Úgy látom. Nem, én nem akarok állást foglalni, azért nem teszem fel a kezemet. Én egyelőre tartózkodom. Nagyon, nagyon sokan tették fel a kezüket. Akkor nézzünk ellenpróbát. Ki az, aki azt mondja, hogy nem tarthat ki a szerelem egy életen át? Elég sokan mondják ezt is. Igen. Ki az, aki tartózkodik, nem tud állást foglalni? Jó, reméljük, hogy náluk oszlatni tudjuk a ködöt. No, hát kitarthat-e vajon a szerelem egy életen át? Először próbáljuk meg egy kicsit felidézni, hogy mi is az a szerelem. Szerelemnek elég sok tulajdonsága van. Ebből egy néhányat próbálunk összeszedni a teljesség igénye nélkül. Ugye mi az, amit megtapasztalunk, amikor először elkezdünk lángolni valaki iránt, hogy olyan jó a közelében lenni. Mindig vele akarok lenni. Ezt mi is megtapasztaltuk, amikor udvaroltunk, vagy udvaroltam Eszternek.
Igen, emlékszem arra az időre, hogy csak együgyűek voltunk, hogy csak a másikra tudtunk gondolni, csak rá tudtunk figyelni, és voltak ilyen baleseti helyzetek is, hogy kézenfogva mentünk az utcán, de nem előre néztünk, hanem csak egymásra. És nem érdekelt bennünket, hogy van-e valami rajtunk kívül, és felbotlottunk, vagy neki mentünk oszlopnak. Szóval, hogy ez szerintem más is érzi, hogy milyen, vagy van egy olyan ismerősünk, aki egy mogorvább, morcosabb, arcberendezésű ember, de amikor udvarolt a mennyasszonyának, mint hogy egy másik embert láttunk volna, mosolygott, humorizált, teljesen nem lehetett ráismerni. És hogyha valaki szerelmes, akkor egy fél méterrel a föld fölött jár, és jó a társaságában lenni, mert jókedvű és vidám.
Aztán egy ismert római katolikus házassággondozótól, Pál Feri atyától hallottuk egy ilyen előadásban, hogy ha mama van, minden van. Ezzel arra akart utalni, hogy a szerelem nagyon hasonlít a csecsemőkorhoz. Csecsemőkorban mi van? Ott van a mama, aki babusgat, adja az ölének a melegét, ringat, őtőle kapjuk az érintéseket, őtőle jön a hami. Minden megvan, tehát ha a mama ott van, akkor minden szükségletünk be van töltve. De ha a mama nincs ott, akkor ordítás van. Tehát nincs az az ember, aki meg tudná vigasztalni a csecsemőt, hogyha nincsen ott az édesanyja. És kicsit ugyanez az érzés uralkodik el az emberen, amikor szerelmes, hogyha a párom ott van, akkor minden van, az összes szükségletemet betölti, akkor nem érdekel éhezés, fájdalom, semmi nem érdekel, mert ő ott van, és nekem ennyi kell. És ha meg ő nincs ott, akkor nem érdekel, hogy egyébként tulipános kertben sétálok, és nem tudom, én Hawaii-ra utazok jövő hónapban nyaralni, semmi nem tud engem izgalomba és lázba hozni, mert ő nincs ott, és nyomorult az élet ő nélküle. Ugye ezt éli meg az ember, amikor viszik az érzelmek előre. Aztán gyönyörködöm benne. Hát emlékszem, amikor elkezdtem udvarolni a feleségemnek, ültünk a villamoson egymással szembe, ő nézegette a házakat, én megnéztem őt. És nem tudtam róla levenni a szememet. Iszom magamba minden szavát. Nem tudom, emlékszünk erre, amikor elkezdtünk együtt járni, hogy mennyire érdekelt minden, ami a másikkal kapcsolatos, hogy mindent meg akarok róla tudni, annyit beszélgettünk. A legrégebbi emlékeire is kíváncsi voltam. Kíváncsi voltam minden mély lelki rezdülésére, hogy mondjon el mindent, ami csak eszébe jut. Aztán lestem minden rejtett kívánságát. Például amikor megtudtam, hogy szereti a sárga balacos kekszes bocicsokit, akkor mindjárt azt hiszem, hogy 10 táblával vittem neki, hogy ki ne fogjon belőle. Tehát ez egy nagyon jellemző dolog, hogy akkor annyira odafigyelünk egymásra. Annyira kíváncsi vagyok rá, hogy neki mi jó, és ő van a középpontban, az ő szükségletei, azt akarom betölteni, neki akarok jót.
Igen, biztosan sokan ismeritek Gary Chapmannek a nevét, aki a szeretett nyelvekről beszél, hogy akkor az összes szeretett nyelven kommunikálunk, hogy nem érdekel, hogy az mennyi plusz energia, hogy én áldozatot hozzak érte, mert megteszem, mert szívesen teszem, mert szeretem, és neki akarok örömet okozni, és nem azt nézem, hogy ez nekem fárasztó, vagy energiámba kerül. Ezek később viszont változnak, hogy később miért nem beszélünk ennyiféle szeretett nyelven, miért csak egyet, maximum kettőt használunk.
Kész lennék meghalni érte. Ilyenkor ilyen nagyon romantikus és nagyon patetikus kijelentéseket is teszünk. Mindenre, mindent föláldoznék érted, az életem se drága, mert te vagy nekem a legfontosabb, és mindent odaadok érted. Aztán van a szerelemnek egy olyan jellemzője, amit úgy mondjuk, hogy projekció, vagy egy rózsaszín szemüveg, amikor fölveszünk egy olyan szemüveget magunkra, ami a másiknak csak a jó tulajdonságait engedi láttatni. És egyáltalában nem veszük észre azt, hogy neki vannak rossz tulajdonságai is. Sokan azt mondják, hogy erre a tulajdonságra szükségünk is van, mert meglátnánk, hogy a másik milyen valójában, akkor kivenni el, mert kimenne hozzá. Nem? Hát van egy ilyen fajta állapot, ami nem engedi azt, hogy észrevegyük, hogy a másiknak vannak negatív tulajdonságai. Aztán a beszűkült látás, erről már kicsit beszéltünk, hogy semmi más nem érdekel, csak ő. Ez az egyetlen téma, ami most ez az együgyűség jellemző ránk. Aztán van egy ilyen jellemzője is, amit Zorán megénekelt nekünk, hogy de jaj, a szerelemnek múlnia kell. Ugye azt mondja, hogy egy érzés mindent eltakart, és semmi más nem volt a szemem előtt, csak egyetlen érzés. Azt hittük, hogy mindörökké tart, és ez a törvény nálunk dől le majd, de jaj, a szerelemnek múlnia kell. De minek kell vajon múlnia? Nézzük meg, hogy mi az, aminek törvény szerint múlnia kell. De akkor, amikor az ember szerelmes, akkor nem csak egy tudati folyamat zajlik le, hanem ez hatással van a szervezetünkre is. És az agyunkban gyakorlatilag így fölrobban egy ilyen hormonbomba. És akkor én ide, nem a szakterületem, tehát én nem orvos vagyok, de az internetes kutakodásban azért kiderül, hogy van jó néhány olyan hormon, ami felelős azért a felfokozott állapotért, ami a szerelmes állapotunkban jellemző ránk. Gyakorlatilag egy ilyen hormonkoktél van jelen az embernek az agyában. Az egyik ilyen a fenil-etil-amin nevezetű hormon, a másik a dopamin, aztán mindenféle endorfinok, meg oxitocin. Például a feniletilamin az egy olyan anyag, ami azért felelős, hogy az embernek izzad a tenyere, kipirul az arcbőre, meg sűrűbben veszi a levegőt, szapor a szívdobogás, tehát ezek a külső jegyek, amik a szerelmes állapotot kísérik. Aztán ott van a dopamin. A dopamin egy olyan anyag, ami eufória érzést, örömöt, boldogságot vált ki az emberből. Például nagyon sok kábítószer így működik, hogy dopamint szabadít föl az agyban. Aztán az a baj vele, hogy a kábítószerből egyre többet kell utána fogyasztani, hogy az a mennyiségű dopamin felszabaduljon. De ugyanaz történik. Endorfinok. Más kábítószerek az endorfinokon keresztül hatnak. Ugyanezt csinálja az agyban. Kellemes, boldogságérzést idézelő. De van egy olyan anyag is, az oxitocin, ami egy női hormon, ami ugye beindítja a tejelválasztást, meg a szülési folyamatot végig segíti. Viszont egy nagyon fontos és érdekes dolog, hogy a kötődést is segíti a nőnek a csecsemőhöz való kötődését. És nem csak a csecsemőhöz való kötődést, hanem például a szexuális együttlét során is szabadul föl oxitocin, és a párjához való kötődést segíti. Tehát Isten elrejtett bennünk olyan dolgokat biológiailag is, ami segítséget jelent számunkra, hogy kötődni tudjunk egymáshoz. Csak egy zárójeles megjegyzés, megfigyelték, hogy ha valaki nagyon sok partnerrel van szexuálisan együtt, akkor csökken az oxitocin termelődése olyankor, amikor testileg együtt vannak. Tehát gyakorlatilag elrongálja az ember azt a testi ajándékot, amit kapott Istentől, hogy kötődni tudjon a másikhoz. Na, szóval itt van ez az oxitocin bomba. A középkorban erre azt mondták, hogy ez ilyen szerelmi korság. Volt egy ilyen betegség besorolása, a középkori gyógyászati könyvek hozzák a gyógymódot, hogy hogyan kell szerelmi korságból kigyógyítani valakit, nem tudom, forrófürdővel, meg bájitalokkal, meg lovaglást ajánlottak, meg testedzést, mozgást. Állítólag azt mondták, hogy a legjobb ellenszer szerelmi korság ellen az a házasság. Ez mindenkit kigyógyít belőle. Van olyan házassággondozó, aki egyenesen limerenciának nevezi ezt az állapotot, amikor ilyen eufóriában úszunk. A limerencia az egy ilyen kicsit kóros formája a szerelemnek, amikor valaki egyoldalúan rá van kattanva a másikra, és a agyából nem tudja kiűzni a másiknak a gondolatait. Sokszor erőszakosság is kötődhet hozzá. De van olyan házassággondozó, aki ezt az egész tünetegyüttest azt mondja, hogy hát ez egy ilyen limerens állapot, ezt ne is nevezzük szerelemnek, mert mi a szerelem, az majd utána fog következni. Na hát akkor lépjünk egy kicsit tovább, mert ugye azt mindenki tapasztalja, hogy valami változás bekövetkezik az embernek az életében, amikor szerelemre lobban. Például ezek a hormonok elkezdenek kiürülni. Tehát ez tudományosan vizsgálták, van, aki azt mondja, hogy egy másfél-három év, van, aki azt mondja, hogy fél év és négy év között változhat, de az biztos, hogy ezeknek a hormonoknak a szintje az egy idő után elkezd csökkenni az agyban, és akkor kezdünk egy picit józanodni és visszaereszkedni a talajra. És akkor mi történik ilyenkor? Hát a 90-es évek közepén megjelent egy Nőklapja cikk, abban azt állította egy szerző, hogy mivel a szerelem amúgy is csak 2-3 évig tart, akkor a megoldás az, hogy 2-3 évente le kell cserélni a társunkat, és akkor egész életünket végigélhetjük a szerelemben.
Viszont jó, hogy feljött ez egy növény példa, nekem egy másik növényes példa jutott erről az eszembe. Mi történik azzal a fával, amit 2 évente átültetnek? 2 évig növekszik a helyén, kiássuk, akkor még esetleg jó, elkerül az úgy gondolja az a szegény fa, hogy az állandó helyére, szépen gyökerete lesz, elkezdi növeszteni az ágait, leveleket hoz, talán már virágzik is, vagy gyümölcsöt hoz, de aztán 2 év múlva újra jön a kertész, kiássa a földből, megsérülnek a gyökerei, és átülteti egy másik közegbe. Akkor ott újra a gyökérnövesztésnek a gyökérnövesztésre fordítja az energiáit, gyümölcsöt nem fog tudni hozni, pedig lehet, hogy a kortársai már elkezdtek termővé fordulni. Aztán 2 év múlva újra, mi lesz 10 év múlva ezzel a fával? Valószínűleg elsatnyul az egész, a kortársai már lehet, hogy többször akkorák, kilószámra vagy 10 kilószámra hozzák a gyümölcsöket, az a fa meg még mindig ott tart, hogy megerősödjön. Mi van akkor, hogyha jön egy szél, kidönti? vajon, de hogyan hat mondjuk a környezetére is, hogy tud akkor a lombkoronát növeszteni? Megtanyáznak az ágai között a madarak? Tud árnyat adni? Vagy hogyha a gyerekek felcsimpaszkodnak az ágára, tudnak-e ott fára mászni, vagy hintázni? Hogy ugyanúgy ez a növényi hasonlat szerintem nagyban hasonlít arra is, hogyha egy ember újra és újra új kezekben kell, hogy megtelepedjen, nem tud úgy fejlődni, nem tud úgy kiteljesedni, amire hivatott volna.
Aztán, hogyha múlik ez a hormonbomba, akkor nagyon gyakran egy másik úton indulnak el a házasságok, és ezt tömegesen tapasztaljuk, ez tömeges jelenség, gondolom nem kell különösebben ecsetelgetni. Ez az az út, amikor a szenvedélyből úgy szépen lassan néhány év alatt szenvedés válik. Hát hogyan történik ez? Beszéltem a rózsaszín szemüvegről, először az történik, hogy levesszük a rózsaszín szemüveget, de aztán nem maradunk így, hanem rögtön fölkapunk helyette egy feketét. Amit odáig nem vettünk észre, hogy ennek a társamnak vannak rossz tulajdonságai, most nem csak, hogy észreveszem őket, de csak azokat veszem észre. És elkezdenek bosszantani a tulajdonságai. Egyre kisebb, apró dolgok lesznek bosszantóak a számomra. Ugye sokan megfogalmazták ezt, hogy azon is össze lehet jól veszni, hogy hol kell megnyomni a fokrémes tubust, meg hogy kell a WC-papír gurigát föltenni, hol lógjon a papír a fal felől vagy elől. Rividámon össze lehet ilyen apróságokon is veszni, és elkezdenek idegesíteni ezek a dolgok. Aztán ott van a hős szerelmes. Mit mondtam? Hogy meghalnék érte. Az életem nem drága, csak ő. És akkor most mi történik? Nem vagyok képes a fotelból fölkelni, hogyha kér tőlem valamit. Pedig tegnap előtt még meghaltam volna érte. És egyszerűen csak előbújik belőlem az önző. Aztán, amikor szerelmesek voltunk, egyfolytában egymással beszélgettünk. Most meg hova tűnt közülünk a kommunikáció? Van valami én közlés még a kapcsolatunkban? Vagy már csak arra redukálódott, hogy a gyereket mikor kell elhozni az óvodából? Vagy mit főztél? Föladtad-e a levelet a postán? Ez már nem kommunikáció, ez már csak ilyen információ átadás. Nem én közlés. Aztán konfliktus kezeléseink. Kezdünk belecsúszni a konfliktusokba, az elején még átvisznek az érzelmi lendületek ezeken a konfliktusokon, persze, el is felejtjük gyorsan, hát én úgy szeretem őt. De aztán, amikor az érzelmi löket már nincsen ott mögöttünk, hanem nekünk kellene megdolgozni azzal, energiát befektetni, hogy a konfliktusainkon felülkerekedjünk, akkor mi történik? Egy idő után elkezdünk belefásulni, és már nem is akarjuk megoldani a konfliktusokat. És azok csak gyűlnek, aztán egy előbb-utóbb probléma lesz belőle. Aztán az elején mennyire oda voltunk azért, hogy őt megkaphassam, hogy a testében is gyönyörködhessek. És akkor elérkezik a házasság abba az állapotába, hogy már nem tudok neki örülni. Már nem kívánom, már nem akarok vele együtt lenni. Vagy akarok vele együtt lenni, de a lelke már nem kell, csak a teste. Adja magát ide nekem, mert szükségem van rá, de igazából vele már nem akarom a lelki kapcsolatot. És akkor kiüresedik ez a gyönyörű dolog, amit Istentől ajándékba kaptunk. Aztán nagyon sok házasság eljut a hűtlenségig. Tehát amikor megfogalmazódik bennem, hogy nem, lehet, hogy nem ő az igazi, és akkor föltűnik valaki más a színen, akkor próbáljuk meg vele, hát ha vele jobb lesz. És ugye két kimenetele lehet ennek a dolognak, és vagy megrekedünk egy élethosszig ebben a szenvedésben, és ott nyűglődünk egymás mellett, nem akarunk elválni, mert mit szól a környezetünk, a gyerekeket föl kell nevelni, meg különben is eladni a házat, az egy ilyen macerás dolog, és akkor osztozkodni, meg minden, inkább akkor kihúzzuk valahogy. Nagyon sokan meg azt mondják, hogy jó van, akkor váljunk el. És itt van egy nagy csapda, a szerelmi házasságoknak egy nagy csapdája. Manapság ugye szerelmi házasságok köttetnek, szinte lehet azt mondani 100%-ban. A kultúránkra most ez a jellemző, régebben nem így volt feltétlenül, tehát régebben nagyon sok elrendezett házasság volt, amikor a szülők kitalálták, hogy akkor kinek ki legyen a párja. Ma, amikor a szerelmi házasságokat kötünk, azt vesszük el, akibe szerelmesek vagyunk, akkor az a feltételezésünk, hogy az örökre így ki fog tartani. És ez a várakozásunk. És megdöbbenünk rajta, amikor az a lángolás elmúlik, és azt hiszük, hogy akkor itt most vége mindennek, elmúlt a szeretet, innentől kezdve nincs, ami összetartson minket, innentől muszáj elválni. Minek vagyok én emellett az ember mellett? Hát az a kérdés, amire most keressük a választ, hogy vajon lehet ez másképpen. Ahhoz, hogy megvizsgáljuk, hogy lehet-e másképpen, talán ebben a gyülekezetben nem annyira újdonság, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan hallották már, hogy a Biblia milyen szavakat használ arra, hogy szeretet. Ez egy nagyon fontos dolog, bocsánat, hogyha esetleg már ismert ez a fogalom, és sokat ismételgetjük, de nagyon fontos, hogy ez megint képbe kerüljön. Tehát milyen viszonyban van a szerelem a szeretettel? Nézzük meg, hogy a szeretet az micsoda. A latin nyelvben állítólag talán 7 szó is szerepel a szeretetre vonatkozólag, de ebből 3 olyan van, ami nagyon fontos. A Biblia is 3 ilyen fogalmat különböztet meg. Az egyik az érosz. Ez a szó, amit így felismerjük benne az erotika szavunkat is, ez azt a fajta szeretetet takarja, amikor én azért szeretek valakit, mert megkívántam. Ez pontosan ugyanaz a szeretet, amivel mondjuk a finom ételeket is megkívánjuk, tehát a csirkecombot meg a dobostortát. Nincsen semmiféle érték alapja, nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Vonzalom ébred bennem iránta, és szeretném megkapni. Ez az a fajta szeretet. Ez a fajta szeretet jelenik meg tulajdonképpen a testi együttlétünkben is. Tetszik, csinosnak találom, vonzónak találom, ezért szeretném őt megkapni. Ez a fajta szeretet az érosz. Aztán van egy másik fajta szeretet, ez a filia. Ez a filia, ez tulajdonképpen a baráti szeretetnek a leírása. Kölcsönösségen alapul, tehát ez addig tud jól működni, amíg én beleteszem az energiát, ő is beleteszi az energiát. Ha ő elkezdi nem tenni bele az energiát, akkor egy idő után én se fogom beletenni az energiát. Gondoljunk a barátságokra. Addig él egy barátság, ami kölcsönös. Ha folyton az egyik keresi a másikat, a másik soha nem hívja vissza, soha nem akar beszélni vele, akkor egy idő után hanyagoljuk az ilyen kapcsolatot. És akkor számunkra se válik fontossá. A filia típusú szeretetre tulajdonképpen mindannyian képesek vagyunk. Lukácsban azt olvassuk, Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, akkor milyen jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, milyen jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. Tehát Jézus ezt veti a szemünkre, hogy ideig tudtok eljutni. Emberileg ideig tudtok eljutni a filiáig, kölcsönös szeretetig. A filiának egyébként van érték alapja, tehát akkor tartok valakit szimpatikusnak, vagy akkor tudok jókat beszélgetni vele, hogyha azonos az érdeklődési körünk, hogyha úgy nagyjából azonosan látjuk a világnak a dolgait. Tehát ez is egy nagyon fontos eleme a házasságban, az egymás iránti szeretetünknek. Ez is egy összetartó kapocs, de nem a legerősebb, és nem is elég a házasságban. Van a harmadik fajta szeretet, ez az agapé típusú szeretet, erről is biztosan nagyon sokat hallottunk már. Ez tulajdonképpen az Istennek a szeretete, amire emberi erővel nem tudunk eljutni, csak hogyha tőle kérjük és kapjuk. Ez az a fajta szeretet, amivel ő szeret bennünket, aminek nincsen feltétele. Isten nem azért szeret engem, mert szeretetre méltó vagyok. És Isten nem azért szeret engem, mert valami olyat tettem, amivel kivívtam az ő szimpátiáját. Isten azért szeret engem, mert elhatározta, hogy szeretni akar. És ebből az elhatározásából tettek is következtek. Amikor az én elveszett állapotomra tekintett, akkor elhatározta, hogy én meg fogom őt menteni, és elküldte értem a megváltót, az Úr Jézust. Tettek következtek ebből a szeretetből, és elhatározás. És ebből a szeretetből nem lehet kiesni. Tehát én nem tehetek semmi olyat, ami miatt engem Isten kevésbé szeretne. És nem tehetek semmi olyat se, ami miatt Isten engem jobban szeretne. Az Úr Jézus Krisztusra való tekintettel Isten engem tökéletesen szeret, és ezt eldöntötte. Ez a fajta szeretet. És ez a fajta szeretet, amit borzasztóan nehéz nekünk elkezdeni megtanulni, gyakorolni. Istentől kell elkérnünk, megkapnunk, hogy tudjak a házastársamra úgy nézni, hogy én szeretni akarom őt, akkor is, amikor éppen nem méltó rá. Amikor éppen nincs abban az állapotában, amikor éppen nem szerethető. Én akkor is eldöntöttem, hogy szeretni akarom őt. Tehát ez a három fajta szeretet van, amit ismerünk. És akkor ezek után a szerelmet, ami ugye a mai fő témánk, azt hová sorolhatjuk be? A szerelemnek kell, hogy kölcsönös legyen? Nem kell. ismerünk olyat, hogy plátói szerelem, vidáman el lehet lángolni 3 évig valakiért, akivel még soha egy szót sem váltottunk. Kell, hogy a szerelemben közös értékrend legyen? Egyszerűen csak megláttam és megszerettem, szerelemre lobbantam. Igazából magam se tudom, hogy miért. Valami vonzott benne. Nem elhatározáson alapul. Nem mondtam azt, hogy én szerelmes akarok belé lenni, és akkor szerelmes lettem. Egyszerűen csak úgy megtörtént velem. Tehát tulajdonképpen ez a kívánság szeretetnek az egyik fajtája. Én oda tudnám besorolni. Tehát tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a szerelem az az éroszhoz tartozik, és nettó érzelem. A szerelem érzelem. Ha viszont érzelem, akkor vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan kell, tehát most a szerelem érzéséről beszélek, azokhoz az érzésekről, amik társulnak a szerelemhez. Ha viszont érzésekről beszélünk, akkor vizsgáljuk meg azt, hogy mi a helyzet az érzelmeinkkel. Hogyan kellene az érzelmeinkhez helyesen viszonyulni. Az érzelmeink azok bonyolult dolgok. Hát Isten, amikor megteremtett bennünket, akkor nem csak gondolkodó lényeket alkotott, hanem gazdag érzelemvilággal rendelkező lényeket is. Ettől mi férfiak félni szoktunk, mert mi nem akarunk lelkizni. És valahol érthető is a dolog. Tehát több ezer éve arra treníroznak bennünket, hogy a férfi az nem utassa ki az érzelmeit. Tehát most képzeljük el, hogy mondjuk 21. századi történet, elmegyünk egy üzleti tárgyalásra, velünk szemben ül a tárgyalópartner, és akkor bemond egy olyan arcátlanul alacsony árat a termékünkre, amitől elsírnánk magunkat. És elsírjuk magunkat. Tehát nem lehet minden körülmények között kimutatni az érzelmeinket, mert akkor fölfalnak a többiek. És mi férfiak erre vagyunk nevelve évezredek óta. És ezért van az, hogy otthon a kapcsolatunkban sem merjük az érzelmeinket kimutatni, pedig ott nagyon is meg lenne a helye annak, hogy az érzelmeinkkel foglalkozzunk. Aztán egy érdekes kérdés, hogy a negatív tehát vannak negatív érzelmeink, meg pozitív érzelmeink. A férfiak úgy vagyunk vele, hogy a negatív érzelmeinket valahogy kevésbé szégyeljük. Tehát akkor, amikor hirtelen kicsattanunk, és elönt bennünket a harag, olyankor nincsenek averzióink, hogy én nem szeretek lelkizni, a haragunkat azt úgy kieresztjük rendesen. De amikor a feleségemnek kéne megmutatni, hogy szeretem őt, akkor én nem vagyok ilyen lelkizős, én férfi vagyok, én nem lelkizek. Hát olyankor meg averzióink vannak. Tehát hogyan viszonyuljunk helyesen az érzelmeinkhez? Hát az, hogy ezt jól megértsük, ahhoz egy kis szemléltetést hoztunk. Beszéltünk már itt a Zoránról, meg a szerelemnek múlnia kell. Ez vajon akkor mi lehet? Szerelemvonat, valaki mondta. Ez itt Demi, Rózsi és a szerelemvonat. Most mindannyian föl fogunk ülni a szerelemvonatra, hogy megértsük azt, hogy hogyan kell az érzelmeinkkel, így a szerelmünkkel is helyesen bánni. Hol van ennek a helye?
Nézzük meg, hogy mi a mozdony. Az érzelem húzza az egész szerelvényt. Vegyünk egy példát. Mondjuk az orvos, amikor esküt tesz a gyógyításra, melyik esküt teszi le? A Hippokratészi esküt. Nem azt mondja, hogy amilyen kedvem lesz, majd úgy gyógyítok, mennyire szimpatikus az a beteg, majd akkor jó gyógyszert találok neki. Ha unszimpatikus, akkor nem annyira jót. Hogyha rossz kedvem van, akkor nem szeretnék jó terápiát kitalálni, hanem hogyha bemegy hozzá a beteg, akkor azt tudhatjuk, hogy az orvos arra esküdött, hogy egész életében, amíg gyógyít, ő a megfelelő terápiát fogja alkalmazni számunkra, függetlenül attól, hogy jó kedve van, vagy rossz kedve van. Természetesen érzelmileg is érintett az orvos, meg tud indulni egy-egy eseten, de ez most megint egy másik dolog. És hogy van ez a házasságban? Mi is esküt teszünk, amikor kimondjuk, hogy jóban, rosszban, egészségben, betegségben, boldog-boldogtalan állapotában. Ezt szerelmesen mondjuk ki. De mi van akkor, hogyha az érzelmeink picit negatívabb, színezetűek? Akkor már is felülírja valami ezt az esküt? Akkor nem kell, mert hogy az érzelmeim más diktálnak? Mi van akkor, hogyha az érzelmeim húzzák, mondjuk a rossz érzelmeim az én életemet, mondjuk jól összeveszünk, valamint kiakadunk, én dühös leszek rá, megharagszom, kiakadok, felfortyanok, haragszom, és őt vádolom. Milyen gondolatok, vagy milyen cselekvés, ezek sokszor így párhuzamosan járnak, mik jönnek ezzel, hogy azt gondolom, hogy Jól megmondom neki, azt cselekszem, jól megmondom neki, hogy ezt hogy képzelte? Hogy mondhatott ilyet? Kiabálok vele? egyszerűen leüvöltöm a fejét, vagy pedig hátat fordítok, és néma agresszióba burkolózom, kivonulok abból a kapcsolatból, hátat fordítok, hogy nem engedem, hogy rendezzük ezt a dolgot. Milyenek lehetnek a gondolataim? Őt vádolom, hogy már megint ezt tette velem, aki én jót akartam, hogy nem ért meg, miért nem képes felfogni, miért nem képes értelmezni, amit mondok, miért nem képes egy icipicit is szeretni engem, majd a hit, milyen ember ez? Hogy tehetett ilyet velem? Nem is érdemli meg, hogy a felesége legyek. Miért is mentem hozzá? Nem ő a megfelelő ember. És már is ott vagyunk, hogy valami szétválasztott bennünket. És sok-sok ilyen vonat, sok-sok ilyen konfliktus helyzet adódhat így a házasságunkba, és hogyha erre a vonatra mindig engedjük, hogy felpattanjunk, mindig az érzelmeink vezetnek bennünket, nagyon messzire el tudunk kerülni a másiktól. Nagy távolságokat be tudunk járni.
Tehát összefoglalva ez történik akkor, amikor hagyjuk azt, hogy az érzelmeink vigyenek bennünket. Tehát az érzelemnek nagy ereje van, és nagyot tud lökni bennünket, és elkezdi húzni ezt az egész vonatot. Ott van az érzelmem, haragszom rá. Milyen cselekvéseket fog indítani bennem? Az, hogy leordítom a fejét, és becsapom az ajtót. Milyen gondolatokat fog elindítani bennem? Ez nem normális. Ez hülye. Elkezdem becsmérelni a feleségemet. Elkezdek olyan gondolatokon rágódni, hogy mindig ez van. Nekem van igazam, és természetesen neki nincs igaza. És utána ebből jön egy hit, az, hogy az egész házasságnak semmi értelme nincsen, egyetlen megoldás, hogy váljunk el, és kezdjük előről az egészet. Most nézzük meg, hogy mi történik, hogyha ezt az egészet megfordítjuk. Fordítsuk meg a vonatot. Legyen elől a mozdony, a hit, húzza maga után ez a gondolatokat, aztán a cselekvéseket és az érzelmeket. Az érzelem nem tudja betölteni a mozdonynak a szerepét, mert megbízhatatlan. Az érzelmeink azok billegnek ide-oda, össze-vissza, felfortyannak bennünk, aztán meg elmúlnak, jönnek-mennek, megbízhatatlanok. Nagyon fontos az, hogy elő legyen az, amiben erő van, ami a helyes irányba tud bennünket vinni. És majd el fogjuk mondani, hogy mi az a mozdony. Tehát miért értek az alatt, amikor azt mondom, hogy a hitem vigyen előre. Hát például az a meggyőződésem, hogy minket Isten egymás mellé adott. Ez az alap. Akkor ebből fognak következni a gondolataim, hogy akkor viszont arra kéne törekednem, hogy valahogy ezt a dolgot rendezzük. Akkor ebből erre tudom ráépíteni a cselekvésemet, hogy akkor, na jó, akkor üljünk le, és ezt beszéljük meg. És a végén ez majd hozni fogja maga után az érzelmeimet is. Még akkor is, hogyha most úgy érzem, hogy felrobbanok, akkor a végén szépen át fogja alakítani az érzéseimet. Hogyha a hitem visz előre, akkor a végén a helyes érzelmek is megjelennek. Hát az érzelemnek a vonatkocsija, az nem mozdony, és nem szabad a mozdony helyére engednünk. Mondjuk, hogy az érzelem a büfékocsi. A mozdonyban kell dolgozni, tehát ott van az, ahol meg kell dolgoznunk a házasságunkért. A végén a büfékocsiba ott a habzsidőzsi megy. És az nagyon jó, hogy ott van, és ott megy a habzsidőzsi. Hát erre szükségünk van az életünkben, nem jó boldognak lenni, felszabadultnak, örülni a másiknak, gyönyörködni benne. Egy csomó pozitív érzésünk van. Ez annyira jó, hogyha jellemző a házasságunkban. De ez akkor fog a helyére kerülni, hogyha valami más húzza előre a házasságunkat. Aztán persze a büfékocsiba időnként romlott ételeket szolgálnak fel, arra is vigyázzunk, tehát az érzelmeink tudnak negatívak és keserűek is lenni. Na nézzük meg, hogy mit is jelent ez a vonat. Most egyenként próbáljuk meg megvizsgálni az egyes darabjait. Mit jelent az, hogy hit? Ja, bocsánat, még egy gondolatot ide föltettem. Annyira csodálatos a pszichológia, fölismeri mindig azokat a tényeket, amik a Bibliában már 2000 éve benne voltak. Van egy nagyon kedves barátunk, a házassággondozó szolgálatnak az egyik munkatársa, Kovács Karcsi, pszichológus. Ő fogalmazta meg ezt, amit tulajdonképpen a pszichológia ma tanít. Ez az ő megfogalmazása, de ez egy általánosan elfogadott vélemény. Értékek mentén dönts akkor is, hogyha az érzéseid másra szorítanak. Tehát elő legyenek az értékek, és akkor is, hogyha az érzések másról szólnak. Ha helyesen jársz el, akkor az érzések átalakulnak, és felzárkóznak a helyes cselekedetek mögé, megjutalmazva téged. Értékek azok alapján gondolkodjunk, cselekedjünk, és a végén az érzelmeink felzárkóznak mögé. Na nézzük meg, hogy hogy mondta ezt a Biblia 2000 évvel ezelőtt, Jakab apostol írta le. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Mi a lényeg? Belenéztem az Isten törvényébe, ez alakítja a gondolkodásmódomat, ebből fogja munkálkodni, ebből ez munkálja ki a cselekedeteimet, és az érzelmeimet pedig húzza maga után, és átalakítja a megfelelő érzelmekké. Nézzük meg először akkor a mozdonyt. Mit jelent az, hogy a hitnek kell elől mennie? Mit jelent az, hogy hit? Miben hiszek? Először néhány kérdést szeretnénk föltenni, hogy megvilágítsuk a lényegét.
Manapság nagyon divatos kapcsolatokkal foglalkozni, vagy házassággondozással, hogy megfejteni a lényegét. Vannak ilyen frappáns tanácsok, hogy mondjuk a Nők lapjában, hogy 5 módszer, hogy konfliktusmentes legyen a házasságod. Akkor a boldog házasság 12 titka, vagy 10 lépésben a párkapcsolatokról. De mondhatunk ilyet is akár, hogy 10 jó tanács a Bibliából, hogy boldog életed legyen. Ezekkel jutunk valamire? Igen, sokra jutunk, de elég mindenre? Nem biztos. Miért is? Mert ugye a szerelmünk elején, amikor azt mondom, hogy a legkisebb érintése is elég számomra. Az, hogy rajzol nekem egy szívecskét, vagy küld egy levelet, vagy csak kimondja, hogy szeret, az milyen sokat ad nekem, az megelégít. Később megelégít annyit. Lehet, hogy azt mondom, hogy hát jobban is bátoríthattál volna engem, vagy kedvesebben is szólhattál volna hozzám, vagy jobb programot is kitalálhattál volna, vagy miért nem úgy állsz mellém, ahogy én nekem az jó lenne, hogy hiányérzet támad bennem. Aztán, hogyha ezek az érzések még inkább eluralkodnak rajtam, vagy többször felszálltam arra a vonatra, ami tőle eltávolított, lehet, hogy annyira messzire kerültünk egymástól, hogy kihűlt a házasságunk. Azt se tudom már, hogy ki ez a másik. Egyszerűen már nem is akarok vele beszélni, hogy nem is ismerem ezt az embert. Hogy lehet velem ilyen? Miért nem szeret engem? Miért van tőlem ennyire távol? És azt érzem, hogy egy millimétert nem tudok felé közeledni, egy jó pillantást nem tudok rávetni, egy kedves szavam nincsen hozzá, mert ő sem adja meg ezt nekem. Tőle várom az első lépést, és én sem teszem meg. Vagy ha még az agyamban esetleg tudom is, hogy mit kellene tennem. Van hozzá erőm? Nem, ő lépjen először. Mondjak neki valami szépet? Nem, hiszen megbántott. Inkább nem. Megvárom, hogy ő, és egyre inkább távolodunk. Még nem reggel arra ébredek, hogy a két szok mellettem, hogy ki ez az ember, miért kellett hozzákötni az életemet. És mi adja meg az erőt ahhoz, hogy én elinduljak felé? Honnan lesz akarás bennem? Hogyha még az agyammal tudom is, hogy igen, biztos jót tenne, hogyha lépnék felé, egyáltalán egy gesztust tennék. Tudom, hogy mit kéne tennem, de mégsem teszem, mert nincs hozzá erőm. Még nem akarom, pedig tudom, hogy mi lenne a jó. És ekkor?
És hát azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok kiadvány jelenik meg. Itt van ez az egész házasság hete rendezvénysorozat, mind a házasságról szól, és végtelenül örülünk neki. Hát arról szól, hogy figyeljünk egymásra. Arról szól, hogy számtalan kiadvány próbál bennünket megtanítani arra, hogy mit tegyünk, hogyha elkezd kihűlni a kapcsolat. És nagyon jó dolgokat mondanak. Amit mondanak, az mindig az. Beszélgessetek sokat, próbáljátok felmelegíteni a kapcsolatotokat azzal, hogy elmentek egy hosszú hétvégére, szervezetek közös programokat, hogyha megbántjátok egymást, akkor ismerjétek el a felelősségeteket, és kérjetek egymástól kölcsönösen bocsánatot. Ezek mind nagyon jó tanácsok. És mind bibliai alapja van, és tökéletes. De honnan vegyem hozzá az erőt?
Említettük már a szeretett tankokat. Hogyha üres a szeretett tankom, mert lemerültem, akkor honnan kapok valami pluszt? Hogyha a másiké is üres, akkor hogy miből tud nekem szeretetet adni? És én hogyan tudom őt szeretni, hogyha úgy érzem, hogy engem sem szeretnek, és üres vagyok, és kifogytam ebből?
Azt várom, hogy a másik töltse föl az én üres szeretett tankomat, pedig neki sincsen benne semmi. Honnan jön hozzá az erő? Aztán végigolvastam 100 könyvet a házasságról. Mindegyik megmondta, hogy mit kell csinálnom. Tedd ezt, tedd azt, üljetek le, beszélgessetek, szervezzétek meg a hosszú hétvégét. Pál apostol azt írja a római beliekhez írott levélben, hogy az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Hiába tudom az agyammal, mégse tudom megtenni. Miért nem tudom megtenni? Miért nem tudom átlépni ezt? Pál apostol azt mondja, hogy ez egy törvény. Tehát ezt ne bagatelizáljuk el, ez egy törvény. Azt mondja Pál apostol, hogy ez a bűnnek a törvénye. Ez alá vagyunk rekesztve. Kezdettől fogva, amikor megszületünk erre a világra, ez alá törvény alá vagyunk rekesztve. Akarom a jót, de nem tudom megtenni. És ez alól egyetlen megoldás van, csak az Úr Jézus Krisztus. Tehát ez az én megromlott természetem, és ezt nem lehet megjavítani, ezt lehet próbálni toldozni, foldozni, de nem lesz jó. Ezzel egy dolgot lehet csinálni, ezt ki lehet hajítani, és egy vadonatújat adni helyette. És ezt tudja az Isten elvégezni bennem. Ezt a megromlott, eleve romlott alaptermészetemet, amely képtelen a jóra, még akkor is, ha tudja, ezt tudja ő egy újjá, tehát nem újjá teremteni, tehát egy vadonatújat adni helyette. És utána persze megtapasztalom, hogy a régi természetem, meg az új, a kettő az együtt jelen van bennem, és utána elkezdődik egy harc a kettő között. De már van lehetőségem, már tudok dönteni a jó mellett, mert ott van egy új természet, amit Istentől kaptam, amihez ő adja meg az erőt, a vele való kapcsolaton keresztül, a vele való naponkénti kapcsolaton keresztül. Vagy hányszor belefutunk a kapcsolatainkban abba, hogy tudom, hogy meg kellene bocsátanom, mert azt mondja az összes szakkönyv, hogy ilyenkor ő bocsánatot kért, akkor nekem meg kell bocsátanom. De én már nem is akarok megbocsátani. Miért bocsássak meg neki? Mert ő nem érdemli meg. Nem érdemli meg. Mit lehet tenni egy ilyen szituációban? Mit tudnak segíteni a szakkönyvek, az okos tanácsok? Nem érdemli meg, nem akarok megbocsátani. Ezért nagyon fontos az tisztázni, hogy mit értek az alatt, hogy hit. Nagyon sok mindenben lehet hinni. Nagyon sok mindent oda lehet rakni a vonat elejére. A 20. század tele volt izmusokkal. Emberek hittek benne. És hova húzta az életüket? Mi az, amit hiszek? Mi megy elől? A Jézus Krisztusba vetett hitem számomra az, ami elől megy. Erre építem az életemet. És mi ez a hit? Nagyon érdekes, egy másik példa. Valamelyik nap hallottam egy interjút a tévében, házassághete kapcsán. Nagyon aranyos volt a kis riporter kislány, és kérdezte a beszélőt, hogy neki mi a véleménye a szerelemről, mert én például hiszek a lángoló szerelemben. Ez nagyon jó, csak erre nem lehet fölépíteni az életemet. Az kevés, hogy hiszek a lángoló szerelemben. Én az élő Istenben hiszek, és a Jézus Krisztusban, aki által örök életem lett. És nagyon fontos, hogy mi a mozdony. A mozdony nem azok a bölcsességek, amik le vannak írva a Bibliába. Az mindig az. A mozdonynak a legfontosabb építőeleme az az én személyes kapcsolatom az Istennel. Amikor Isten engem megszólított, én fiatal ember voltam, és meg kellett azt értenem, hogy hiába lát engem a világ egy jó gyereknek, 13-14 éves voltam, amikor én átadtam az életemet Jézusnak. Hiába gondoltam azt magamról, hogy én egy jó gyerek vagyok. Elmentem egy ifjúsági hétre, és ott állt bennem össze a kép. És ott kezdett el Isten beszélni velem, hogy Zsolt, ez kevés. Tehát igen, te egy jó gyerek vagy. Ezt én tőlem kaptad ajándékba, hogy ilyennek lássanak téged. De egyébként nem vagy olyan annyira nagyon jó. És ez kevés. Ennél több kell ahhoz, hogy neked örök életed legyen. Bízd rám az életedet. Lásd meg, hogy te még jó gyerekként is hányszor szegültél ellene az akaratomnak. És látod, te képtelen vagy arra, hogy máshogy élj. Én viszont szeretném, hogy velem gyere. Menjünk együtt. Bízd oda rám az életedet. És a 13 éves koromban rádöbbentem arra, hogy rászorulok Jézus Krisztusnak a kegyelmére. Bármennyire jónak is gondolom magamat, ez csak a kárhozathoz elég. Nekem szükségem van arra, hogy Jézus Krisztus egy új természetet adjon nekem. És hogy oda bízzam az életemet ő rá. És azóta hiszem, hogy amit ő mond, az igaz. Amit ő mond a házassággal kapcsolatban is, az igaz. Azért tudok ráállni azokra a dolgokra, amiket ő mond a házassággal kapcsolatban, mert ismerem őt személyesen, a hétköznapokból, amikor leülök reggel igét olvasni, és beszél velem, egészen személyesen, és elmondja nekem személyesen, hogy mit gondol, mit lát most az életemben. Min kéne változtatni? Megmutatja, hogy ő kicsoda. Nézd meg, milyen Isten vagyok, én kegyelmes és könyörülő Isten vagyok. Látod, te nem érdemelnéd meg, hogy begyere a mennybe, de én annyira szeretlek, hogy én nem akarom, hogy te onnan kimaradjál. Elküldtem érted a megváltót. Szeretném, hogy ott legyél velem. Ezt a személyes kapcsolatot élem meg nap mint nap az Istennel. Ha megvan az a személyes kapcsolatom, akkor fogom tudni elkezdeni igaznak tartani mindazt, amit az Isten mond. Én rólam, a feleségemről, a házasságunkról, hogy ezt hogy kell működtetni? Elkezdem igaznak tartani. És ha elkezdem igaznak tartani azt, amit Isten mond, formálja a gondolataimat. Formálja a gondolataimat, ebből tudnak származni a helyes cselekedetek. És ekkor tudnak jönni azok a, húzza maga után azokat az érzelmeket, amik egyébként nem biztos, hogy ott lennének bennem. De akkor, amikor én tudok kedves lenni vele, akkor, amikor ő nem méltó rá, hogy én kedves legyek vele, vagy nincs abban az állapotában, mert éppen kinövesztette a tüskéket, amit lehet, hogy pont miattam növesztett ki, mert nem locsoltam 4 hónapig. De tudok vele kedves lenni akkor is, amikor belőlem nem esztelne. Miért? Azért, mert kapcsolatban vagyok Istennel, aki a szeretetnek a legvégső forrása. Én belőlem nem tud jönni a szeretet, mert én belül üres vagyok. Akkor fogom tudni megadni azt a szeretetet, ami Eszternek szüksége van, hogyha én is kívülről kapom. És ezen a kapcsolaton keresztül tudom megkapni.
És akkor értik-e a testvérek, hogy miért említettem, hogy vannak ezek a módszerek, hogy 10 tanács a jó Bibliából. Ez nem elég, hogy csak betartjuk. Kiért tartjuk meg, és ki a legfontosabb? Hogy itt a kapcsolatra helyezte Isten megint a hangsúlyt, hogy vele legyen elsősorban jó a kapcsolatunk, és akkor tud majd a házastársammal is jó lenni a kapcsolat. Ha én boldog vagyok Istenben, én boldog vagyok Istennel, akkor tudunk majd együtt is boldogok lenni.
Tulajdonképpen ez a megváltásnak a lényege, hogy Isten adta a törvényt. Nézd, itt a házasságot, tedd ezt, tedd azt, tedd amazt. Elkezdem csinálni, és mire döbbenek rá, hogy én ezt nem tudom csinálni. Akkor milyen lehetőségek vannak? Az egyik lehetőség, hogy úgy csinálok, mintha ez nekem menne. Ami persze a világ lehet, hogy elhiszi ezt az átverést, de hogy a feleségem nem fogja elhinni, az biztos. És egy idő után azért kifele is ez látszódni fog. A másik megoldás az, hogy beleőrülök. Miért nem tudom megcsinálni? És valami vallásos fanatizmus vesz rajtam erőt. De a harmadik lehetőség az, hogy oda megyek Jézushoz, és azt mondom, hogy Uram, ez nekem nem megy. Te segíts rajtam, mert ez nekem egyedül nem megy. Tehát erre mondja azt az ige, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk élet. A törvény, amit leír Isten az igéjében, az arra való, hogy én meglássam azt, hogy mennyire képtelen vagyok betartani, és mennyire rászorulok Jézusra. Mennyire szükségem van a vele való kapcsolatra. Ez az, ami a mozdonya tud lenni a házasságnak. És ebben a kapcsolatban tudom elfogadni hittel mindazt, amit ő mond. Aztán nagyon fontos beszélni, hogy itt a mozdonyban ott van az, hogy a szükségleteimet csak Isten tudja betölteni. Tehát én végig azt várom, ugye meséltünk itt a szeretettankról, üres szeretettankról, hogy a feleségem töltse föl. Nem, Isten fogja föltölteni az én szükségleteimet. És úgy tudok majd én feltöltött szeretettankkal szeretetet adni neki. Pont ma reggel olvastunk egy nagyon érdekes gondolatot. Valaki azt tanácsolja, hogy élj szerzetesként a házasságodban. Hát ez persze nem azt jelenti, hogy vonuljunk a legbelső szobába, zárjuk magunkra, és akkor napanyában egyszer együnk egy kis száraz kenyeret, meg hideg vizet. Ez azt akarja jelenteni, hogy ne legyen elvárásod semmivel kapcsolatban a világban, Isten töltse be minden szükségletedet. Ne a feleségedtől várd, Isten töltse be a szükségleteidet egy szerzetesnek. És akkor ott lesz ő melletted a társnak egy ajándék, egy sokkal több, egy plusz. De ne tőle várd, hogy betöltse a szükségleteidet. Aztán a másik dolog, hogy ő tervezte a házasságot. Isten tervezte a házasságot, ezért fordulok hozzá, hogy ő legyen a mozdony, aki húzza majd a házasságomnak a vonatát. Egyszer régebben, meg még nagymamám élt egy 10 jó néhány évvel ezelőtt, elgondolkodtam azon, nála gázkonvektoros fűtés volt, És talán emlékszünk rá, hogy azért az a gázkonvektor nem épp a legkorszerűbb fűtési mód, a hőnek a nagy része az megy ki a kéményen keresztül a szabadba. És akkor elgondolkodtam rajta, hogy lehetne valahogy olcsó, egyszerű módszerrel egy kicsit javítani. Létezik-e mondjuk olyan gázkonvektor, aminek jobb a hatásfoka, mint az, ami éppen föl van odaszerelve. És gondolkodtam rajta, honnan tudnék információhoz jutni, és felhívtam, akkor még létezett, nem tudom, ma létezik-e a FÉG, fegyver- és gázkészülék gyár, ugye ott gyártották a gázkonvektorokat, és felvettem, hogy műszaki tájékoztatást szeretnék kérni. És akkor azt mondta a kedves hölgy, hogy akkor kapcsolnám a fejlesztőmérnököt, aki fejleszti a gázkonvektorokat. Közvetlenül attól tudtam megkérdezni, hogy a gázkonvektoron tudok-e valamit javítani, vagy sem, aki tervezi. Közvetlenül a tervezőmérnöktől. Hát itt van ez a lehetőség. Közvetlenül a tervezőmérnöktől kérdezhetjük meg azt, hogy a házasságunkkal mi legyen. Hogy találta ki? Hogyan tudjuk üzemeltetni? Hogyan tudjuk gazdaságosan üzemeltetni a házasságunk gázkonvektorát? A fejlesztő mérnök fog nekünk válaszolni. Isten, aki az egészet megalkotta. Talán érthető volt, hogy mi a mozdony. Akkor most nézzük meg egy kicsit a kocsikat, hogy mik azok a tipikus területek, ahol szükségünk van nekünk a helyes gondolatokra, meg a helyes cselekedetekre, ahhoz, hogy majd az érzelmeinket is tudja húzni maguk után. Tehát felsoroltunk itt ilyeneket, hogy a rózsaszín szemüveget fekete váltotta föl, önzés, kommunikáció hiánya, rossz konfliktus kezelés, szexuális kapcsolat problémái, hűség, hűtlenség kérdése. Ezekből egy néhányat vizsgáljunk meg, hogy hogyan alakul ki a mozdony, a kocsik, meg a végén az érzelem. Nézzük meg például a konfliktus kezelést. Ezzel kapcsolatban mindjárt tisztázzuk az elején, hogy mi az a konfliktus, hogy mikortól számít mondjuk valami veszekedésnek, és mikor mondjuk rá az, hogy vita. De létezik a konstruktív vitának a fogalma. Én rendkívül büszke vagyok magamra, az elmúlt héten legalább kétszer sikerült konstruktív vitát folytatnunk a feleségemmel, amikor ez nem csapott tovább. Néha az embernek van ilyen kellemes, jóleső érzése, de azért általában nem ez szokott történni, hanem van valami nézetkülönbség közöttünk. Ez nem baj. Tehát ez kifejezetten jó, és ennek így kell lenni. Gondoljunk bele, ha nem lenne közöttünk nézetkülönbség, az azt jelenti, hogy vagy én uralom őt 100%-osan, vagy ő ural engem, és ki sem merem mondani a véleményemet. Tehát azok a házasságok, ahol egyáltalában nincsen semmi véleménykülönbség, ott valami gond van, mert annyira nem tudunk egy hullámhosszon lenni, és egyszerre dobbanni a szívünk, hogy minden gondolatunk azonos legyen.
Csak képzeljék el a testvérek, hogy mondjuk mennyi vitánkba került mondjuk ennek az előadásnak az összeállítása. Heteken keresztül minden áldott este órákat ültünk, és akkor szerintem ezt így kéne, nem úgy kéne. És persze az ember érzelmileg megérinti, hogy az én véleményem még sem jó, de aztán át tudjuk beszélni, és jé, az ő véleménye formálja az enyémet, és az enyém az övét. És így tudott összeállni ez az egész.
Ez a konstruktív vita. Meg aztán van a veszekedés. Konstruktív vitából akkor lesz veszekedés, amikor elkezdünk személyeskedni. Amikor belevisszük az indulatainkat, az érzelmeinket, és akkor elkezdjük a másikat piszkálni, és igazságtalan dolgokat vágunk a fejéhez. Na, az már vita. Na, akkor az meg konfliktus. Akkor benne vagyunk, azt valahogy, azzal valamit csinálni kell. És ezzel mit tudunk csinálni? Te egyáltalán honnan vannak ezek a konfliktusok? Mindig valami önzés hozza belőlünk elő. Vagy azért, mert önző voltam és elhanyagoltam a társamat, és ez neki fáj, és ezt a szememre hányja, és akkor ebből keletkezik a konfliktus, vagy direktben én vagyok önző, és abból keletkezik a konfliktus, de biztos, hogy valami önzés van a háta mögött. Ja, szintén a Jakab levelében olvassuk, hogy honnan vannak a viszályok és a harcok közöttetek. Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Tehát itt vagyok, önző vagyok, jön belőlem a konfliktus, elengedhetetlen. Mit tudok utána tenni?
Vannak rá nagyon jó módszerek, nézzük meg például, besöpörjük a szőnyeg alá. Képzeljük el, néztem itt azt a szép hosszú szőnyeget, és szép tiszta a templom. Vajon alásöpörte, aki takarította a templomot, a piszkot a szőnyeg alá? Szerintem nem. De mi történne, hogyha ezt hosszú éveken keresztül oda besöpörnénk? Valószínűleg hasra esnének benne a testvérek. Attól, mert nem beszélünk róla, attól az a dolog még megoldatlan. Azért, mert nem mondjuk ki, attól még lehet, hogy bennünk ez munkál, és eltávolít egymástól bennünket. Vagy elfojtjuk. Aztán valahol máshol fog kicsapódni ez az egész. Vagy menekülünk ebből a helyzetbe. Pálhegyi Feri bácsinak voltak nagyon jó előadásai arról, hogy miben lehet menekülni egy-egy konfliktusból. Ez a másik. Hogy barátokhoz, akár gyülekezetbe, haverokhoz, a kocsmába, a drogokba, a baráti társaságba. Csak az a lényeg, hogy ne otthon legyünk, hogy minél távolabb a másiktól, hátat fordítva, és akkor nem látom őt. De attól ezeket még nem oldjuk meg.
Hát,
vagy pedig megoldjuk.
Másik, hogy megoldjuk. Na de hogyan? Hát nézzük, van egy konfliktus. Konfliktus mondjuk abból adódik, hogy mindjárt felrobbanok, mert a feleségem ezt vagy azt csinálta. Például gyakran eszünkbe jut egy olyan konfliktus, amikor arról volt szó, hogy én dolgoztam, otthonról dolgozom, és elvonultam félre, folyamatosan csörgött egész nap a telefon, nem tudtam arra odafigyelni, amit akarok. Már feszült voltam, hogy nem fogom tudni befejezni aznap azt a munkát, amit aznapra kellett volna. És akkor egyszer csak bejött a feleségem, és megkérdezte tőlem, hogy te figyelj, hozzak neked esetleg egy kis magnéziumot?
Nem így.
Igen.
Azt mondtad, hogy...
Mondjad.
Úgy volt, hogy ezt én mondom.
Okay.
Szóval én nagyon aggódtam érte, mert tudtam, hogy az egész időszak nagyon feszült a számára, és aggódtam az egészségért. És tudom, hogy azt is, hogy nem iszik eleget, és már többször volt veseköve, vittem neki teát, hogy a torka se fájduljon meg. Szóval később átmentem, és láttam, hogy akkor is, hogy majd felrobban, és akkor mondom, hogy hozzak neked egy kis magnéziumot, mire ő kirombant, hogy nekem nem magnéziumra, hanem munkaidőre van szükségem. Szerintetek mit csináltam? Bevágtam az ajtót, elviharzottam. Milyen gondolataim voltak? Ennek az embernek akarok én segíteni. Vele vagyok én barátságos, kedves, körbeugrálom, nem érdemli meg. Na, akkor majd nézze meg, hogy mire jut nélkülem. Úgyhogy szépen fölvettem a kabátomat, a cipőmet, és az ablak alatt elviharzottam, és látta, hogy én beültem az autóba, és elmentem otthonról. Hát mondom, akkor megcsinálom most a bevásárlást. És tulajdonképpen az volt bennem, hogy akkor én majd büntetem. Ez a negatív érzelem olyan cselekedeteket és olyan gondolatokat váltott ki belőlem, hogy jó, akkor följön ott a levélbe, majd én megleckéztetem, de tulajdonképpen én sem éreztem jól magam, de mégis ennek az érzelemnek engedtem szabad teret. Elmenekültem otthonról.
És akkor utána az érzelem szépen húzza maga után a gondolatokat, aztán húzza maga után azt a hitvilágot, hogy ez az ember nem normális, nem is érdemes foglalkozni vele, és akkor hagyjuk ezt az egész házasságos dita csodába. És akkor kialakult egy hitvilág, egy látásmód. De hogyan lehetne akkor ezt fordítva csinálnia? Mi van, hogyha elől a helyes mozdony megy a hitem? Mi a mozdony? Azt mondja Isten igéje, hogy alkotok hozzá illő segítőtársat. Tehát az egyik alappillér, hogy kicsoda a feleségem? A segítőtársam. Milyen gondolatot fog ez bennem elindítani, hogyha én ezt elhiszem Istennek, hogy Isten adta őt mellém segítőtársul? Akkor fölismerem, hogy ő nem az ellenségem. Bár most van közöttünk egy konfliktus, és ilyenkor mindig úgy tűnik, mintha ő az ellenségem lenne. De vigyázat, ő nem az ellenségem, ő a szövetséges társam. Nekünk nem egymás ellen kellene háborúzni, hanem együtt fordulni az ellenséggel szembe. Hoppá! Aztán Isten igéje azt mondja, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Mivel ismerem az én atyámat, és tudom, hogy ő jót akar nekem, ezt se véletlenül mondta. Elhiszem neki, hogy ez fontos. Akkor mit csinálok? Elkezdek szembenézni, hogy itt valóban történt valami konfliktus, és álljunk neki, és oldjuk meg. Ez most nehéz lesz, de Isten azt mondja, hogy ezt meg kell oldani, még ma, akkor ezt meg kell oldani. Aztán mit mond Isten igéje? Mozdony. Mindenki vétkezett, és nélkülözi az Isten dicsőségét. Hoppá, még én is. Még én is vétkeztem. Akkor mi következik ebből? Hogy ismerjem el a saját felelősségemet ebből a konfliktusból, és kérjek érte bocsánatot. Meg hogy helyezkedjek bele a feleségemnek a látásába. Vajon miért jött ő be? Azért, mert háborgatni akart engem? Miért nem tartotta tiszteletben az én munkaidőmet? Hogy szegény a 8 órás munkaidőmből másfél percet el akart rabolni. Lehet, hogy esetleg más szándéka volt. Lehet, hogy esetleg pont nekem akart jót tenni, és én leordítottam őt, mert nem tartja tiszteletben a munkaidőmet. Hoppá! Nem az érzelmeim húznak előre innentől kezdve, hanem a hitem, és kialakult a helyes látásmód. Hát én megbántottam a feleségemet. Nagyon csúnyán megbántottam a feleségemet. Semmi okom nem volt rá. Semmi vétke nem volt benne. Ez belőlem jött. A belső saját feszültségemet és indulatomat öntöttem ki rá. Aztán utána milyen cselekedetek jönnek ebből? Hát akkor üljünk le és beszélgessünk. Akkor ezt meg kell beszélnünk, rendeznünk kell. Nekem bocsánatot kell kérnem. És itt megint az Isten, mint erőforrás, a mozdony. Honnan tudom, hogy nekem bocsánatot kell kérnem a feleségemtől, és én vétkeztem? Onnan, hogy az Isten előtt naponta gyakorlom azt, hogy tudom, ő előtte nem állhatok meg büntetlenül, és nem mehetek úgy oda Jézushoz, hogy Jézusom, megint nem csináltam semmi rosszat. Már hónapok óta semmit nem csináltam. Hát nem ez a tapasztalat. Ha nem megyek oda azzal, hogy Uram, már megint ezt csináltam, meg azt csináltam, és bocsáss meg nekem. És olyan jó vagy hozzám, hogy a Krisztusért ezt mindig megbocsátod. És tudom, hogy nem vagyok tökéletes. Tudom, hogy nem vagyok bűntelen. Ha oda megyek Jézushoz, akkor nem tudom bűntelennek látni magamat. És az gyanút kell, hogy ébresszem bennem, hogyha oda megyek a feleségemhez, akkor a vele való kapcsolatomban sem fogom tudni bűntelennek látni magamat, mert biztos, hogy minden konfliktusunkban, lehet, hogy 1%-ban, lehet, hogy 59-ben, lehet, hogy 85-ben, de biztos, hogy én is benne voltam.
És ez egyébként fordítva is így működött, mert először ő bántott meg engem, de én milyen reakciót tanúsítottam erre, ott hagytam, hogy na majd akkor megbüntetem. Aztán mégis a történetnek tényleg szép vége lett, mert hazamentem. És aztán mégis az ajtóban találkoztunk, és ott el tudtuk kezdeni megbeszélni a dolgainkat, és bocsánatot kértem, megbocsátottunk egymásnak.
Aztán ugyanígy a megbocsájtás. Eszter mondhatta volna azt, hogy miért kéne nekem megbocsátania, hiszen nem érdemlem meg. De hát a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkban nem pontosan ezt tapasztaljuk. Mikor érdemlem még én az Úr bocsánatát? Elmondta Jézus az adós szolgának a történetét. Ott van egy szolga, aki 10 000 talentummal tartozik a királynak. Ott ül a adósok börtönében. 10 000 talentum, azt hiszem, hogy néhány száz talentum volt a Római Birodalomnak az egész éves adóbevétele az ókorban. Tehát elképzelhetetlen mértékű adósságot halmozott fel a szolga. És mit csinál a király? Elengedi neki. És ezek után oda megy a szolga, kijön a börtönből, és elkezdi folytogatni a szolgatását 100 dénárért. Az se volt kicsi pénz egyébként, az egy legalább fél éves jövedelme volt akkor egy átlagembernek, tehát nem bagatelizálja el Jézus a kérdést, tehát igen, volt oka rá, hogy követelje a követelést. De neki elengedték a 10 000-et, és ő nem engedi el a 100-at. Nekem Jézus mit engedett el? Teljesen méltatlanul beenged engem az örökké valóságba, és akkor én nem teszem meg azt, hogy a feleségemnek elengedem azt az apróságot. Kötelez engem az Isten szeretete arra, hogy én is ezt a szeretetet tanúsítsam a feleségem iránt. Tehát így jön a gondolatból a cselekedet, és utána mi lesz az érzelmeimmel? Hogy megtapasztaljuk azt, hogy a konfliktusból nagyon sokszor megerősödve jövünk ki. És sokszor még jobban szeretjük egymást is mélyebben, mint ahogy belementünk az elején a konfliktusba. Ez persze nem azt jelenti, hogy generáljunk konfliktust azért, hogy jobban szeressük egymást, értsük, hanem hogy a helyesen kezelt konfliktus húzza maga után a pozitív érzelmeinket is. Kommunikáció. Nincs kedvem beszélgetni.
Például nálunk ez van, hogy előfordul, jó, érthető, hogyha fáradt vagyok, akkor nincs kedvem, az egy dolog. De hogyha többször mondom azt, hogy fáradt vagyok, és nincs kedvem beszélgetni, akkor ott lehet, hogy annak valami érzelmi háttere van. Például azért, mert már annyira régen beszélgettünk, erre gondolok, hogy már meg sem értené, amit mondok neki. Már nem is tudom, hogy hol kezdjem. Érdemes egyáltalán, és tudni vélem róla, hogy úgysem fog érteni, úgysem fogja érdekelni, úgysem fog meghallgatni, nem fog mellém állni, nem lesz az jó, hogyha elmondom, és még inkább nem akarok beszélgetni. Azt gondolom róla, hogy ő értetlen lesz velem, és elfordulok tőle, és esetleg, ha megkérdezi, hogy mi bánt, akkor azt mondtam, hogy mi a baj, semmi, és a férfi megnyugszik. Vagy ha tovább faggat, akkor is azt mondom, hogy semmi, hogy tényleg ezt mondom, és mellette pedig mit teszek, hogy elmarom magam mellett, keserű vagyok, nyalogatom a sebeimet, és sajnálom nagyon magam, hogy ennyire szeretetlen, hogy miért nem jön oda, és miért nem akarja nagyon tudni. És akkor biztos elmondanám, de mégsem teszem. És mit gondolok róla? Mi az én hitem, hogyha ez a negatív érzés vezet, hogy nem érdemes rá nem jó férjem, nem szeret engem, nem jó vele.
Tehát ez van az, akkor, amikor az érzelmeink elkezdik húzni a vonatot, és a végén kialakítanak egy teljesen hamis látásmódot. Fordítsuk meg megint a vonatot. Mi lehet a mozdonyban kommunikáció kapcsán? Azt olvassuk, hogy Jézus mielőtt egy nagyon fontos nap elkövetkezett volna, amikor elhívta a tanítványait, aztán leült és tömegeket kezdett tanítani, és nagyon fontos dolgokat mondott neki, előtte mit csinált? Hát nem azt, hogy jól kipihente magát, korán elment lefeküdni, megmosta a fogát, megágyazott és elment lefeküdni, és jó sokáig aludt reggel is, hogy kipihenten tudjon menni a munkába. Az egész éjszakát végig imádkozta. És miért tette ezt Jézus? Azért, mert nagyon fontos volt neki az atyával való kapcsolata. Különösen akkor, amikor egy kritikus nap előtt van. Nagyon fontos a kapcsolat. Hogy tudom fenntartani a kapcsolatot? Ha beszélgetek. És egyébként mozdonynál tartva, Jézustól kaphatok erőt is arra, hogyha nincsen erőm a beszélgetéshez. Tehát ez a mozdony. Tehát mi tud lenni a gondolat? Hát, hogy nekem is fontos akkor a házastársammal való kapcsolat, és mivel ennek az alapvető építő kockája, sőt Pálegyi Feri bácsi úgy fogalmazta mindig, hogy a malter az építő kockák között, a kommunikáció, hát akkor erről én sem mondhatok le. Mi a cselekvés? Nálunk, amikor kicsik voltak a gyerekek, akkor nagyon tudatosan figyeltünk oda arra, hogy minden napban meglegyen az a néhány, nem csak perc, néhány óra, amikor egymásra tudunk figyelni. Nem néztünk tévét, a gyerekeket kegyetlen szülők módjára képesek voltunk ágyba dugni 7:30-kor.
Vagy még korábban.
Szörnyű. Azért a jól felfogott érdekünkben, hogy az egymással való kapcsolatunkat erősítsük. És leültünk este beszélgetni, először csak felületes dolgokról beszélgettünk, kivel mi történt ma, kivel találkoztál, milyen volt a napod. És akkor mentünk egyre mélyebbre. És a végén olyan fantasztikus dolgok tudtunk eljutni, amikor teljesen le tud az ember mesztelenedni a másik előtt. Férfiként is elmondani, hogy tényleg mi az, ami mélyebben bánt engem, vagy mik azok az örömeim, amikben most benne vagyok. Hogy teljesen transzparenssé tudtunk válni egymás számára. És enélkül nem tud üzemelni egy házasság. Ez lenne a kapcsolatnak az alapját, hogy egészen mélyen, szívtől szívig ott vagyunk egymás mellett a kommunikációban. És mi a fontos, hogy odafigyeljek rá, hogy meghallgassam, amit ő mond, hogy visszakérdezzek, kíváncsi legyek rá, hogy mit mond. Megpróbáljam megérteni, és én is teljes mértékben feltárulkozzak előtte. És hát az érzelmek szintjén ezt számtalanszor megtapasztaltuk, hogy ez egy olyan időszaka volt az életünknek, amikor különösen is éreztük azt, hogy olyan jó egymás mellett lenni. Már rég elmúlt addigra ez a kezdeti szerelmi lángolás, tehát ez már akkor volt, amikor 3 gyerekünk is megszületett. Most azóta nagyok a gyerekek, nem tudjuk így berendezni az életünket, tehát ott sertepertének már 11 órakor is, és nem tudjuk őket beparancsolni az ágyba, de hát a kamaszkorban nem lehet 7 órakor bedugni az ágyba. Nyilván most más módszerekhez kell folyamodni, hogy megtaláljuk az időt az egymással való beszélgetésre. Vagy közös programokat szervezünk. Most például színházba járunk, az lett az új hobbink. És közben, miközben oda megyünk, meg eljövünk, közben rengeteget lehet beszélgetni és egymásra figyelni. Tehát itt kreatívan meg lehet találni az embernek az időt. Az a lényeg, hogy ott van a látásmód, a mozdony, hogy igen, nekem a feleségemmel beszélgetni kell, mert ez az alapja a mi kapcsolatunknak. Akkor ez kialakítja bennem a gondolatokat, hogy akkor ezért tenni kell, és akkor gyerünk, csináljuk. És húzza maga után az érzelmeket. Hűtlenség, hűség kérdése. Elnézést kérek, hogyha Gizella nevű hölgy van itt a társaságban, nem őt akarom kifigurázni vele, tehát Gizike helyett oda írhattam volna Juliskát, vagy Mariskát, vagy bárkit. De hogyan működik ez akkor, amikor mondjuk egy hűtlenség felüti a fejét a házasságban? Nem saját történet, tehát nem kell mögé képzelni semmit. Mi van akkor, hogyha valakinek megtetszik a kolléganője a munkahelyen? Hogyha hagyja előre menni az érzelmeket, akkor annak káosz a vége. Ezt szerintem nem is kell elmondani. Tetszik a kolléganő, jaj, de jó összekacsintottunk, múltkor is, mint a rám nézett volna, hú, de csinos egyébként. Szerintem csinosabb is, mint a feleségem. Mindig olyan jól öltözik. A feleségem meg mindig abban a mackógatyában van otthon. A feleségem hazaérek, és egyfolytában vitatkozik velem, de Gizike nem vitatkozik velem, ő olyan aranyos velem mindig, és olyan megértő. És elkezdem fölcsavarni rá a gondolataimat, hogy hát lehet, hogy vele tulajdonképpen sokkal jobb lenne, mint a feleségemmel. Aztán kicsontosodik ebből egy hit, hogy az én házasságom már tönkrement, annak semmi értelme nincsen, és váltsunk inkább Gizikére. De ezt fordítsuk meg ezt a vonatot. Mit mond Isten? Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Hittel rámerek én erre állni? Akkor is, amikor megtetszett a Gizike? Legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem. Kimondtam neki az igent? Kimondtam. Akkor ezt nem lehet félretenni. Mi a gondolat? Akkor viszont nekem nem szabad szabadjára engednem a fantáziámat. Azt mondja a 2. Korintus, hogy fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Elindult bennem a gondolat, hopp, kapjuk el. És zárjuk be, és tüntessük el. A Krisztus iránti engedelmességre. Mi a cselekedet? A gondolataim után a helyes cselekedetet tudnak szülni. Először is elkerülni Gizikét. Vagy úgy, hogy munkahelyet váltok, vagy úgy, hogy úgy rendezem az életemet, hogy lehetőleg ne találkozzunk. Napvilágra hozni azt, ami történt. Ez nagyon fontos. Amíg a mélyben ott van valami és lappang, addig nem lehet kitisztítani. Addig az parázslik, és bármikor be tud lobbanni. Abban a pillanatban, hogy napvilágra hozom ezt az egész történetet, abban a pillanatban már az ördögnek nem tud titkosan, de titokban munkálkodni ott belül és rágni az életemet. Abban a pillanatban, hogy napvilágra hoztam, abban a pillanatban el tud kezdeni gyógyulni a házasságunk. És itt nagyon fontos, hogy meglegyen az a kapcsolat kettőnk között, az a bizalom, hogy akár még egy ilyen dolgot is elmondok a feleségemnek. Hogy tudom ezt elmondani? Ez iszonyú kemény. Hogy tudom ezt elmondani? Ezt úgy tudom neki elmondani, hogy hittel rálépek azokra a kövekre, amiket Isten helyezett ki elém az én hitemen keresztül. Isten azt mondja nekem, hogy te az enyém vagy, és szeretlek téged, és bízzál bennem, és amit én mondok, az jó, ezt tedd meg. Csak így tudom egy ilyen lépést megtenni. Aztán mit csinálok akkor, amikor jönnek a kísértések? Amikor mégiscsak eszembe jut a Gizike? Akkor két dolgot tehetek. Az egyik az, hogy szembefordulunk a bűnnel, és összeakaszkodunk, és farkas szemet nézünk, és akkor megpróbálom legyőzni a bűnt. Tuti kudarcra vagyok ítélve. Soha nem a bűnnel kell szembefordulni, hanem a bűntől el kell fordulni, és Jézushoz kell odafordulni. Azt mondja az Isten igéje, hogy tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Zsidókhoz írt levél 12:1-2. És mit fog történni? Az fog történni, hogy szépen lassan lépésről lépésre, ugye az energiát be kell fektetni, és a bizalmat vissza kell építeni, de ismét el fog majd kezdeni erősödni az egymás iránt érzett szeretetünk is, az érzelmek szintjén is. Mert a helyes tettek húzni fogják maguk után az érzelmeinket. És elérkeztünk az utolsó vasúti kocsihoz, az érzelmekhez. Talán most már értjük, hogy miről szól ez a szerelemvonat. Nézzük meg megint azokat a tulajdonságokat, amik jellemzőek voltak ránk az udvarlás alatt. A közelében akarok lenni. Vajon ez meg tud-e maradni élethossziglan? Hát miért nem maradhatna meg? Miért ne örülhetnék annak, amikor belép a szobába? Miért ne örülhetnék annak, hogyha ott van mellettem? Egyedül csak el kell határoznom, hogy én szeretni akarom őt. És akkor ezek az érzelmek jönnek. Jaj, de jó, hogy együtt vagyunk. Ha mama van, minden van. Ezt itt pirossal jelöltem meg, hogy ez egy olyan jellemzője a mi szerelmünknek, ami nem jó, hogyha megmarad a későbbiekben. Erre nincsen szükség. Ha Krisztus van, minden van. Legyen Jézus Krisztus az első helyen az életemben. Isten azt mondja, hogy ne legyünk bálványimádók, hogyha a feleségem a mindenem az életemben, akkor tulajdonképpen ő bálványjá vált, hogyha ő előrébb való, mint az Istennel való kapcsolatom. Tehát ez egy helytelen dolog. Ez nem is baj, hogyha kihullik a szerelmemből. Ennek vesznie kell. Nincs rá szükség. Gyönyörködöm benne. Örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Szerelmes, szarvasűnő és kedves őzike ő. Tehát örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Ez nem azt jelenti, hogy most vagyok ifjú. Ez azt jelenti, hogy már nem biztos, hogy annyira ifjú vagyok, de örülök annak a feleségemnek, akit ifjúkoromban elvettem, valamikor régen. Keblei gyönyörködtetnek mindenkor. Szerelmétől mindig mámoros leszel. Ezt meg lehet élni. Meg lehet élni akkor, hogyha a mozdony húz engem, akkor jönnek az érzelmek is vele. Iszom magába minden szavát. Miért ne lehetnél rá ma is kíváncsi? Nagyon sokat változottál, amióta összeházasodtatok. Kezd el megint földeríteni a lelkének a legmélyebb titkait. És el fogsz jönni, egy csomó minden új dolgot megtudsz róla. Sok évnyi házasság után, vagy évtizednyi házasság után is. Lesen minden rejtett kívánságát. Hát ez ugye, ez csak tudatosan lehet csinálni. Akkor, amikor udvaroltunk egymásnak, akkor ez ment, az érzelmek hozták magukkal, hogy minden szeretet nyelven egyszerre akarom elmondani neki, hogy szeretem. Ilyenkor energiát kell már beletenni, föl kell derítenem, hogy hogyan tudom a leghatékonyabban kommunikálni felé azt, hogy szeretem. Ha ő rózsát szeret tőlem kapni, akkor vigyek neki legalább havonta egy szár rózsát. Ha ő arra a leginkább érzékeny, hogy beszélgessek vele, akkor arra helyezzek hangsúlyt. Ha az érintés fontos neki, akkor még ha nekem nem is fontos, de menjek oda és simogassam meg néha az arcát, vagy öleljem át. Kész lennék meghalni érte. Ugye? Ez nagyon helyes, csak ezt teljesen máshogy kell csinálni. De akkor, amikor szerelmesek vagyunk, akkor hogy akarunk meghalni érte? Ott esem el én a harcmezején, ott folyjon ki ifjúi vérki szívemből, halkam örömmel. Ott a trombita hangja, az ágyúdörej, ott széttrancsírozva. Én így akarok meghalni érte. De nem így kell. Úgy kell érte meghalni, hogy amikor azt mondja, hogy légy szíves hozzá egy kiló kenyeret, akkor föltápászkodok a fotelből, félrerakom a sört, és elmegyek a kiló kenyérért. Na, az ott halál. De így kell érte meghalni. Beszűkült látás. Hát ez szerintem rég elmúlt már, hogyha már évtizedek vannak mögöttünk, nincs is rá szükség, nyugodtan kihajíthatjuk. Projekció, rózsaszín szemüveg. Na, ez tutira nincsen már meg, ugye? 3-4 évtizednyi házasság után biztos, hogy már nincsen projekció és rózsaszín szemüveg. De nincs is rá szükség. Én úgy szeretném őt látni, amilyen. Amilyennek őt Isten megalkotta. És arra vagyok kíváncsi, hogy ő milyen valójában. Hát, hogyha megnézzük a mérleget, akkor azt látjuk, hogy a kezdeti izgalmas, érzelmekkel teli szerelmi állapotnak a jellemzői nagyrészt megvannak. Ami zöld. Ami meg piros, azzal ne is foglalkozunk, azt nyugodtan ki lehet hajítani. Na hát, hogy ezek után megmaradhat-e a szerelem egy életen át, ezt mindenkire rábízom, nem szeretném kimondani a választ. Arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogy tessenek hazamenni és beszélgetni róla. Ennyi a házasságra és az érzelmekre vonatkozó része annak, amit ma el szerettünk volna mondani. Hadd kérdezzem meg, hogy esetleg beleférne még 3 rövid dia egy maximum 5 percben, vagy már nagyon fáradtak vagyunk. Nem? Mert szeretnék mutatni valami érdekeset, ami kapcsolódik a szerelmünkhöz, és szerintem, hogyha nem szalad még senki se haza, akkor még egy 5 percet tudjuk. 329. éneket gondolom, itt a gyülekezetben is sokan ismerik. Egy szép karácsonyi énekünk, úgy szól, hogy itt állok jászolod felett, ó Jézusom szerelmem. Eljöttem, elhoztam neked, mit kezedből nyertem, vedd elmém, lelkem és szívem, haradjam néked mindenem, hogy kedves légyek néked. Ó Jézusom szerelmem! Ez nekem mindig furcsa volt, amikor ezt az éneket énekeltük. Mindig valahogy az a kép volt bennem, hogy hát én férfi vagyok, Jézus is egy férfiként jelent meg a világban, hogy ez olyan idegen tőlem, hogy most akkor én szerelmes vagyok egy férfiba. Hogy ez most hogyan van? És egészen addig, amíg helyre nem tettem az agyamban ezt a dolgot, addig olyan idegenkedtem ettől az énekverstől, és olyan furcsa volt énekelni. Na nézzük, hogy ez mit jelent. Hát először is, amivel le kellett számolnom, ez a szerelemnek a fogalma. Először vissza kellett csupaszítanom a szerelmet úgy, hogy ne kötődjenek hozzá az erotikus vonzalmak. És nézzük meg, hogy a régi magyar nyelvben mire használták még azt a szót, hogy szerelem. Szilágyi Erzsébet levelét megírta szerelmes könnyével, azt is telesírta. Nyilvánvaló, hogy Szilágyi Erzsébetnek Mátyáshoz semmiféle erotikus vonzalma nem volt, hanem az anyai szeretet volt az, ami az ő szívét szorongatta. Aztán később a versben többször is előjön, visszamé, 7 nap elegendő, szerelmes szívemnek 7 egész esztendő. De nézzük meg a bibliai szóhasználatot. Szerelmes fiam Absalon, amikor Dávid gyászolja Absalon fiát, hogy miért te haltál meg, inkább én haltam volna meg helyetted. De ugyanígy szólítja meg a Filippi gyülekezetet Pál apostol. Annak okáért szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti örömöm és én koronám. Hát ez olyan, mint egy szerelmi vallomás. És nem szerelem van mögötte, hanem őszinte testvéri szeretet. Ezek mind a károli fordításból valók, egyébként a mai fordításban, tehát az újabb fordításokban már szeretetnek fordítja a Biblia szövege. De itt lássuk, hogy a szerelmes, ez régebben, a régebbi magyar nyelvben nem feltétlenül az erotikus vonzalomhoz kötődött. Sőt, abban a két esetben, amikor a mennyei hang megszólal, az egyik esetben, amikor Jézus megkeresztelkedik, mit mond az atya? Ez az én szerelmes fiam. Aztán, amikor a megdicsőülés hegyén, a táborhegyen fönt van Jézus, és ott látják a tanítványai a dicsőségében a profétákkal együtt. Mit mond a mennyei hang? Ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Tehát a szerelem nem feltétlenül csak azt jelentett a régi magyar nyelvben, hogy én Jézust, mint férfit szerelemmel szeretem. De akkor mit jelent? Hasonlítsuk össze a szerelmes állapotot. Ugyanazt a listát hoztam megint, mint amit az előbb. A közelében akarok lenni. Hát nem ott kell lenni az életemben ennek a szerelmes állapotnak Jézussal kapcsolatban? Egy dolgot kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Ott akarok vele lenni. Ha mama van, minden van. Hát ne a házastársam akarja betölteni a szükségleteimet. Hát akarja Jézus betölteni a szükségleteimet. Ugyanaz, mint a szerelmes állapot. Gyönyörködöm benne. Egy John Piper nevű szerző egy egész könyvet szentelt ennek a témának. Az a címe, hogy... Lásd és csodáld Jézus Krisztust. Lásd és csodáld Jézus Krisztust. Gyönyörködjek benne. És azt mondja ennek a könyvnek az előszobában, hogy ha nem csodálod Krisztust, akkor még nem láttad meg olyannak, amilyen ő valójában. Legyél szerelemben Jézussal, és gyönyörködj benne. Aztán iszom magamba minden szavát. Számtalan ige van a Bibliában, ami arra vonatkozik, hogy gyönyörködöm az Isten igéjében, hogy fontos nekem. Lesem minden rejtett kívánságát. Meg akarom tenni azt, amit Jézus mond. Meg akarom érteni, hogy mit vár tőlem, és hittel akarom tenni. Kész lennék meghalni érte. Ezt tették a mártírok 1000 évvel ezelőtt is, meg 2000, és ezt teszik ma is. Annyira gyönyörű volt azt látni, 2015-ben biztosan emlékeznek rá a testvérek, amikor az egyiptomi tengerpartra az iszlám állam kihurcolta azokat a kopt keresztényeket, és lefejezték őket. És utána interjút készítettek az egyik ilyen lefejezett fiúnak az anyjával. És nem zokogott, és nem azt mondta, hogy borzasztó tönkrement az életük, és azért fiamova lett, és ezek az átkozottak. Nem ezt mondta. Boldog vagyok, hogy a fiam utolsó szava is az volt, hogy én az Úré vagyok. Boldog vagyok, hogy Jézus Krisztus volt az ő utolsó szava. A mai napig itt élnek közöttünk a mártírok. Lehet, hogy egyszer mi is azzá válunk, nem tudhatjuk, hogy Isten milyen utat szán nekünk. Ott van vajon a szívünkben ez az elhatározás? Szereted ennyire Jézust? Hogyha kell, akkor úgy, mint ott a kopt keresztjének az életedet is odaadod érte? Projekció, rózsaszín szemüveg. Na, ez az egyetlen dolgot találtam, ami nem vág össze a szerelem érzésével. Kifejezetten ne legyen ott a projekció és a rózsaszín szemüveg Jézussal kapcsolatban, hogy amikor Isten bemutatkozik, én az Úr vagyok a te Istened. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ha én elkezdek valami saját belső képet kivetíteni Istenre, az már nem Isten lesz. Az egy idegen Isten. Az már bálványimádás. Tehát ezt nem kéri tőlünk Isten, hogy a mi saját belső vágyainkat vetítsük ki rá. Sőt, az ellenkezőjét kéri. Ismerjük meg, hogy milyen ő. Olyannak, amilyen. De azt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha minden nap belenézünk az ige tükrébe. Beszűkült látás, hát ez is lehet jellemző ránk. Hát ez a szent együgyűség legyen ott az életünkben, hogy igazából nincsen más vágyam, mint az, hogy az Istennek megfelelni. És hát, hogy a szerelemnek múlnia kell-e? A Jelenések könyvében azt olvassuk, az efézusi gyülekezetnek mondja ezt Jézus, hogy egy csomó mindenben megdicséri őket. Hogy jó, hogy ezt így csináljátok, jó, hogy ezt úgy csináljátok, meg azt amúgy csináljátok. De az a panaszom ellenetek, hogy nincsen már meg bennetek az első szeretet. Ez az az állapot, amikor az ember már úgy rutinból csinálja a hitét, és cselekedetek megvannak, csak a szíven nincs már ott Jézus mellett. Az a panaszom, hogy nincsen ott az első szeretet. Ez az első szeretet legyen ott Jézussal kapcsolatban. Én bízom benne, hogy érthető volt ez a párhuzam, ami szerelmi életünk és a Jézussal kapcsolatos életünk között, és én kívánom mindenkinek azt, hogy ebből a szerelemből, a Jézussal kapcsolatos szerelemből fakadjon a házastársa iránti élethosszig kitartó szerelem. Köszönöm szépen a figyelmet. És akkor a 329. éneknek az első versszakát énekeljük. Itt állok jászolott felett, ó Jézusom szerelmem. Egy nagyon rövid imádságra csendesedjünk el, és akkor mennünk is ebédelni. Drága mennyei édesatyánk, olyan jó megállni a te közeledben, olyan jó megélni azt, hogy te nem csak elveket adsz nekünk, nem bölcs gondolatokat, nem csak egy élettelen könyvet kaptunk tőled, hanem téged magad, a veled való élő kapcsolatot az Úr Jézus Krisztus által. Olyan jó hittel elfogadni, a veled való kapcsolat megélése közben mindent, amit te mondasz, arra ráállni és azon elindulni. Kérlek Istenem, hogy építsd a házasságainkat, add Urunk, hogy a konfliktusainkat, a nehézségeinket, amikor már csak alig vonszoljuk magunkat, azon úgy tudjunk túljutni, hogy közben rád nézünk, hogy tőled kérjük az erőt, az erőforrást. Köszönjük, drága atyánk, hogy mindezt kínálod nekünk. Kínálod a te szent lelkednek az erejét a kapcsolatainkba is. Kérünk, Urunk, hogy munkáld ki a szívünkben egymás iránt is ezt az igazi agapé szeretetet, amit csak tőled kaphatunk meg, és csak úgy tudjuk egymásnak is nyújtani és kínálni. Kérünk, hogy áld meg ennek a gyülekezetnek minden házasságát, adj épülést bele. Amen.
Azt szeretném kérni, hogy mielőtt elmegyünk, még énekeljük el az énekeskönyvünk legelső oldalán, nulladik vagy egyes, akinek hogy tetszik. nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számba visszajöttetek. Egy-két szót szeretnék szólni a bibliai házasság gondozó szolgálatról, azért, mert ennek az egész csendes napnak tulajdonképpen a házigazdája a bibliai házasság gondozó szolgálat. Maga a szolgálat az 20 évvel ezelőtt indult, Pálhegyi Feri bácsi indította a feleségével, Líviával, és hát pont azért, mert az ő házasságuk is romokban hevert, és keresték arra a választ, a bibliai válaszokat, hogy hogyan lehet megújítani, hogyan lehet abból a gödörből kijönni. Többször elmondták, hogy ők beálltak arra, hogy a férj dolgozik, építi a karrierjét, az asszony otthon van öt gyerekkel, neveli a gyerekeket, és ez gyönyörűen ment így ketten egymás mellett kicsit széttartva, mindaddig, amíg nem lettek kamaszok a gyerekek, és hát aki ezt már átélt, az tudja, hogy miről beszélek, és akkor a Lívia néni mondta, hogy hát ő azt mondta, hogy hát te vagy az apjuk, csinálj velük valamit, és akkor azt mondta, hogy eddig olyan jól ment, most miért kezdesz engem szekálni, komoly összeveszések, és hát elkezdték akkor azt nézni, hogy tulajdonképpen mit is tanít a Biblia erről az egészről, hogy a családnak hogy kéne fölépülni, a férj, a feleség, a gyerekek, kinek hol kell elhelyezkedni. És aztán ez kinőtte magát azzal, hogy hát többen látták, amit itt most elmondtak a Zsolték is, meg a hozzászóló is, hogy hát valóban baj van a házasságokkal, nagyon sok az elválás, nagyon sok hívő emberek részére is az a megoldás, hogy elválunk, abba hagyjuk. És pont ezért a bibliai házassággondozó szolgálat, hát először ilyen csendes heteket szervezett, ahova egy hétig el lehetett menni, gyerekmentes volt, nagyon intenzív, délelőtt, délután, este, feladatok, kérdőívek, és ez ment is valóban úgy, hogy volt olyan év, amikor hét ilyen csendes hét volt nyáron, ahol a bibliai házasság gondozó szolgálat valamilyen módon részt vett, és aztán tényleg azt láttuk, és hála Istennek, hogy ezek kezdtek kiürülni, mert élettek a gyülekezetek. És maguk a gyülekezetek mentek el a saját házas párjaikkal ilyen csendes hétre, és már nem volt szükség arra, hogy országos rendezvény legyen, hanem a gyülekezetek megtartották a maguk csendes hetét. És aztán, ahogy ez lenni szokott, viszont így kiürültek a bibliai házasság gondozó szolgálatnak a hetei, kerestünk egy más formát. Nagyon sokszor probléma volt az, hogy csak házaspárok mehetnek el, kicsi gyerekek voltak, nem tudták megoldani, ezért kitaláltuk azt a formát, hogy akkor legyenek olyan csendes hetek, ahova gyerekeket is lehet vinni, ezek az úgynevezett családos csendes hetek, ebből egy van, nyilván ennek az intenzitása nem olyan, mert ott vannak a gyerekek, vigyázni kell rájuk, délután a gyerekekkel kell foglalkozni, de mégis megjelent igényszinten. És aztán azt láttuk, hogy hát az embereknek pénzük, szabadságuk sincs olyan sok, hogy elmegy egy ilyen házas hétre, egy családosra, elmegy esetleg a gyülekezetével, szeretne a család együtt lenni, egyszerűen nem fér bele, és akkor, mint új forma elkezdődött egy ilyen házasság megújító hétvége, ami péntektől tart vasárnapig, ez is meglehetősen intenzív, de tulajdonképpen ennyi időre ki tudnak szakadni a munkából az emberek, el tudnak menni, és hát mindezt azért mondtam el, mert ott ezeken a rendezvényeinken azok az előadások, amiket ma hallottatok, vagy azok a témák, amikről ma beszéltünk, sokkal hosszabban kibeszélgetve, kis csoportokban megbeszélve előbbre lehet jutni, hiszen én magam is olyan, hogy hazafele majd eszembe jut egy-két jó kérdés, de most itt hirtelen gyorsan nem biztos, hogy így tudok erre reagálni. Két ilyen hét lesz ezen a nyáron, amit tudnék ajánlani. Az egyik, az egy kifejezetten házaspári csendes hét. Ennek a helyszíne, ez Dömösön lenne a Biblia Centrumban, az időpontja pedig július 5-től 11-ig, tehát vasárnaptól szombatig. Ha valakit érdekel, akkor itt ebben az újságban benne van a jelentkezési lehetőség. És amit mondtam, ez a családos, ahova gyerekekkel, kisebb gyerekekkel lehet menni, az pedig Péliszentföld kereszten lesz, 6. hó 28-tól 7. hó 4-ig. Ennek is megvan a jelentkezési lehetősége. Mivel ez ebben az újságban benne van, adódik, hogy az újságot magát is hirdetem, tehát tényleg ez egy rendkívül élvezetes kiadvány, egy olyan szakfolyóirat, hogy aki ezt olvassa, hogy így kilóg a zsebéből és elmegy egy üzleti tárgyalásra, arról tudják, hogy egy komoly ember. Tehát mindenkinek merem ajánlani, én magam is ezzel a trükkel szoktam munkát szerezni, tehát tényleg mindenkinek merem ajánlani, a Biblia és család hátul a legújabb számok kaphatók, úgyhogy abból, hogyha valakit ez a csendes hétforma érdekelne, akkor pontosan tud belőle tájékozódni, és hogy hogyan lehet jelentkezni. Hogy egy picit ráhangolódjunk az igei alkalmakra, azt javasolnám, hogy énekeljünk egy éneket. Ez a Hűséged végtelen, ez a 4-es számú énekünk, és utána pedig egy nagyon izgalmas előadást fogunk hallgatni. Én az előadók miatt merem javasolni. Mind a kettő rutinos előadó, és Zsuzsi amúgy is nagyon szeret szerepelni, tehát neki az egy könnyű dolog lesz. És mondanám az előadás címét, csak sajnos levették közben. Úgyhogy a hozzád hű leszek, pont, meddig. Jó, akkor a 4-es számú éneket szeretnénk elénekelni, a Hűséged végtelen.